Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet 11 óra Isten tiszteletünkön. A körülöttünk zajló események azt mutatják, hogy már nem sokáig élhetjük tovább a mi kényelmes életünket, és arra mutatnak a körülmények, hogy már nem sokáig élhetjük tovább a mi kényelmes kereszténységünket sem. Olyan, mintha nagyon is határozottan sürgetne bennünket az idő, hogy felálljunk végre és hirdessük az Úrnak az üzenetét, hirdessük az Úr eljövetelének az örömhírét a világban. Ezért van az, hogy a mai Isten tiszteletünket azt szolgálatunk újra gondolásának fogjuk szentelni. És most, amikor felidézünk egy viszonylag hosszabb történetet az evangéliumból, arra szeretném előzetesen felhívni a figyelmeteket, hogy most egy olyan történet következik, amiben ugyan többen szerepelnek, és nagyon sok ága-buga van ennek a leírásnak, de mi most kifejezetten koncentráljunk majd arra az emberre, aki beteg emberként jelenik meg ebben a történetben, és aztán mint meggyógyult ember áll előttünk. Tehát a többi esemény, a többi leírás, az most számunkra olyan lesz, mint egy háttér, amiből ugye kiemelkedik ennek az embernek a személyes életének ez a története. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy nyissuk meg együtt a Szentírást Lukács evangéliumánál, és Lukács evangéliumának a 8. fejezeténél a 26. verstől olvassuk az igét együtt. Lukács evangélium a 8. fejezet 26-tól egészen a 39. versig olvassuk a szakaszt. Így hangzik ezen a helyen az Úr igéje. És eveztek a gadarénusok tartományaiba, mely Galileával átellenben van. És mikor ő, Jézus kiment a földre, jött elébe a városból egy ember, kiben ördögök voltak sok időtől fogva, sem ruhában nem öltözött, sem házban nem lakott, hanem a sírboltokban. És mikor meglátta Jézust, felkiáltott, és lábai elé esett neki, és fennszóval mondta, mi közöm van nékem te veled, Jézus, felséges Istennek fia, kérlek téged, ne gyötörj engem. Mert azt parancsolta annak a tisztátalan léleknek, hogy menjen ki az emberből. Mert gyakran elragadta őt, annak okáért láncokkal és békókkal megkötözve őriztetett, de a kötelékeket elszaggatva az ördögtől a pusztákba hajtatott. Megkérdezte pedig őt Jézus mondva, mi a neved, és ő mondta Légió, mert sok ördög ment bele. És kérték őt, hogy ne parancsolja nekik, hogy a mélységbe menjenek. Volt pedig ott egy nagy disznónyáj, legelészve a hegyen, és kérték őt, hogy engedje meg nekik, hogy azokba menjenek, és megengedte nekik. És minek utána kimentek az ördögök az emberből, bementek a disznókba, és a disznónyáj a meredekről a tóba rohant, és megfulladt. A pásztorok pedig látván, mi történt, elfutottak, és elmenve hírül adták a városban és a falvakban. Kimentek azért megnézni, mi történt. És mentek Jézushoz, és ülve találták az embert, kiből az ördögök kimentek, felöltözve és eszénél a Jézus lábainál, és megfélemlettek. Elbeszélték pedig nekik azok is, akik látták, mi módon szabadult meg az ördöngés. És kérte őt a gadarénusok körül való tartományok egész sokasága, hogy ő közülök menjen el, mert felette igen féltek, ő pedig beülvén a hajóba visszatért. Kérte pedig őt az az ember, akiből az ördögök kimentek, hogy ő vele lehessen. De Jézus elbocsátotta őt mondva, térj vissza házadhoz, és beszéld el, mely nagy dolgokat tett az Isten veled. Elment azért, hirdetve az egész városban, mely nagy dolgokat cselekedett Jézus ő vele. Nem könnyű soha egymás előtt olyan dolgokról beszélni, ami személyes életünket nyitja meg a hittestvéreink más emberek előtt, de ahhoz, hogy el tudjam mondani nektek, hogy miért ezt az igét gondoljuk most együtt végig, vagy legalábbis ennek egy aspektusát. Ahhoz el kell nektek mondanom az én személyes hitéletemmel kapcsolatban valamit, mégpedig azt, hogy én nagyon-nagyon sokáig küzdöttem azzal, hogy nem tudtam elfogadni azt, hogy Krisztus láthatatlan. Nagyon sokáig nem tudtam elfogadni azt, hogy miközben én szeretem őt, és ő is szeret engem, nem láthatom a tekintetét. Nem tudom megérinteni. Nem érezhetem az illatát. Nincs valóságosan jelen úgy, ahogy mi egymásnak jelen tudunk lenni, és jelen is vagyunk. Rendkívüli módon bántott az, hogy Krisztussal papíron és betűn keresztül tudok igazából érintkezni, illetve természetesen a Szentlélek által, de a Szentléleknek a munkáját, azt bár valóságosnak tapasztaltam és tapasztalom, de emellett rendkívül titokzatos. És attól, hogy ugyanolyan isteni személy, még mindig csak láthatatlan és megérinthetetlen és megfoghatatlan. És igazából nekem nagyon-nagyon fontos volt az, hogy teljesen érzékelhető módon akartam magam mellett tudni Jézust. Úgy, ahogyan mondjuk a férjem valóságosan mellettem van. Tapasztalni akartam. Tapasztalni akartam, mint húsvér valóságot. Aki nem láthatatlan. És akit, hogyha meg akarok keresni, akkor nem feltétlenül papírhoz és betűhöz kell fordulnom. Amikor mélypontokon voltam, akkor én így lázadtam az Isten ellen. És azt mondtam neki, hogy hát milyen Isten vagy. Olyan Isten, aki csak papírban és betűben élsz. És hogy nekem ennél több kell. Nekem az ő valóságos jelenlétére van szükségem, mert különben nem tudok élni ebben a világban. Az az igazság, hogy ma is időről időre meg kell küzdenem ezzel a ténnyel. Ma is nagyon-nagyon vágyódom arra, hogy Jézus Krisztus érzékelhetően ott legyen mellettem. De én ezekre a küzdelmeimre választ kaptam az Úrtól. És tudjátok, amikor egy-egy küzdelmünkre az Istentől kapunk választ, akkor azt nem lehet elfelejteni. Az egy olyan válasz, ami beleég az emberbe. És onnantól kezdve mindvégig magával hordozza, és nem tudja úgymond kiszedni magából ezt a választ. Az első válasz az volt, most nem erről fogunk gondolkodni, hogy az én hittestvéreimen keresztül Krisztus érzékelhetően jelen van. Az én hittestvéreimen keresztül Krisztus jelen akar lenni. Ő maga nem lehet most húsvér valóság, de egymásban ő akar kiábrázolódni, és azt akarja, hogy mi egymásban így módon mindig meglássuk a kiábrázolódó Krisztust. Lehet, hogy az ő tekintetét nem látom, de a hittestvérem tekintetében megláthatom Krisztus tekintetét, ha benne Krisztus ábrázolódik ki. Lehet, hogy Krisztus nem teszi a vállamra a kezét, amikor szomorú vagyok, pedig szeretném, ha érezhetően a vállamra tenni a kezét, de egy hittestvérem, akiben Krisztus kiábrázolódik, ha a vállamra teszi a kezét, akkor ő benne és ő által a Krisztus az, aki megérinti a vállamat, és ő az, aki ilyen módon támogat a küzdelmekben. A második válasz az pedig ez az ige szakasz volt. Ez az ige szakasz volt, mert itt Krisztus azt tanítja nekem, és azt gondolom talán mindannyiunknak, hogyha te mindennél jobban vágysz arra, hogy velem legyél, és ha te mindennél jobban vágysz arra, hogy az érzékelhető közelségemben élj, akkor menj el és hirdesd az evangéliumot. Ez a válasz. Azt mondja itt Krisztus nekem, és azt mondja Krisztus mindnyájunknak, hogy ha mindennél jobban vágysz utánam, akkor el kell menned, és hirdetned kell az embereknek azt, amit én tettem, és amit én teszek veled. Nap-nap után, hétről hétre, hónapról hónapra. Nem véletlen az, hogy számomra ez a szakasz, ugye különösképpen a 38. és a 39. vers az evangélium hirdetésnek az alapigéjévé vált. Ha valaki megkérdezné tőlem, hogy én mit gondolok az evangélium hirdetésről, akkor én biztos, hogy ezt az igét emelném ki, és tárnám az Eli, aki ezt tőlem megkérdezi. Nézzétek meg, nézzük meg újra a 38-39. Verseket, mit mond itt az Isten. Kérte pedig őt az az ember, akiből az ördögök kimentek, hogy ő vele lehessen. De Jézus elbocsátotta őt, mondván, térj vissza házadhoz, és beszéld el, mely nagy dolgokat tett az Isten veled. Elment azért, hirdetvén az egész városban, mely nagy dolgokat cselekedett Jézus ő vele. Ez szerint a képlet nagyon egyszerű. Hogyha mindig az Úrral akarsz lenni, ez az első lépés. A második lépés pedig az, hogy menj és szolgálj. Menj és hirdesd azt, amit az Úr te veled tudott tenni, és amit te veled tett és tesz naponta. És hogyha ez a két feltétel így megvalósul ebben a sorrendben, bár ez nincs ide írva, de tudhatjuk, akkor a szolgálatod sikeres lesz. Akkor nem fognak kudarcok érni. Legalábbis a menny szemével nézve. Kudarcok akkor nem fognak érni a szolgálatodban. És hát jogosan teszitek fel a kérdést, és hát én magamnak is feltettem persze ezt a kérdést, hogy jó, de akkor most ez azt jelenti, hogy miközben én Krisztus közelségébe vágyódom, akkor ő gyakorlatilag nem fogad magához. Hát milyen szeretet ez, nem? Hogy azt mondja az ember, hogy Uram, én veled akarok lenni mindig. Ő pedig azt mondja, hogy akkor menj el. Nem egészen különleges ez, nem? Mint hogyha olyan ellentmondás lenne. Mint hogyha azt látnánk, hogy Krisztus nem is szeret annyira, mert ő nem akar velem lenni, ő azt akarja, hogy én menjek el. Mint hogyha elküldene magától. De igazából gondolom mindannyian sejtjük és tudjuk, hogy ez az ige szakasz nem erről beszél. Hanem ez az ige szakasz, ez igazából megérteti azt velem, és gondolom mindannyiunkkal, hogy a jelen körülmények között, tudnélik ebben a konkrét világban, nyomorúságok között, Sátán uralma alatt, illetve irányítás alatt élvén, egyetlen egy módon tud beteljesülni az én Krisztus utáni vágyódásom, mégpedig úgy, hogyha szolgálok neki. Mert igazából neki szolgálni soha nem azt jelenti, hogy nélküle szolgálni. Neki szolgálni az mindig azt jelenti, hogy vele szolgálni. Amikor az Úr itt azt mondja, hogy menj el, akkor ő gyakorlatilag azt mondja, gyere velem. Ő nem magától küld el, hanem mint hogyha azt mondaná, hogy jó, hozzám jöttél, akkor ne üldögéljünk itt. Akkor gyere velem, menjünk el. És én ott leszek mindvégig melletted, érzékelhető közelségedben, amikor te el fogod mondani azt másoknak, vagy legalábbis megpróbálod elmondani másoknak azt, hogy mit tett, és mit tesz veled az Úristen. Úgy tűnik tehát az igéből első ránézésre, mint hogyha Krisztus elküldeni magától a hozzá leginkább vágyódó embert, de valójában nem erről van szó. Éppen, hogy azért küldi el, hogy meg tudjon valósulni a legteljesebb közösség magával, Krisztussal. Amikor Krisztus elküldi az embert szolgálni, akkor gyakorlatilag magához hívja. Így kerülhet az ember sokkal közelebb hozzá, mint hogyha pusztán csak nála ülne, vele ülne. Mert ebben a szolgálatban Jézus Krisztus kíséri őt. Igazából ezekből a versekből meg kellett, hogy tanuljam azt, hogy itt egy folyamatról van szó. Egy olyan folyamatról, amiben különböző lépcsőfokok vannak, és ezek a lépcsőfokok mind egymásra épülnek. Hogyha egy létrából hiányzik egy fok, és hogyha annak a létrának úgy vannak kiszámítva a fokai, ha egy fok hiányzik, nem tudok átlépni a következőre, mert túl nagyot kellene lépnem. Akkor tudok eljutni valahonnan, valahová, hogyha a kijelölt létrafokokat vagy lépcsőfokok mindegyikét meglépem. Mert ez így van kitalálva. Egyik lépést a másik után, és ekkor fogok tudni előre haladni. Itt is az egyes lépések, ezek szigorúan egymásra épülnek. És nem tudom, hogy igazából megfontoljuk-e, meggondoljuk-e elég mélyen azt, hogy ez mit jelent. Mit jelent az, hogy itt az ige egyértelművé teszi számunkra azt, hogy az evangélium hirdetése, ez a szolgálat, amit Krisztusért, és remélhetőleg Krisztussal akarunk végezni, ez csak és kizárólag akkor lehet eredményes, hogyha a Krisztus közelségébe való vágyódásban gyökerezik, egyébként nem. Az evangélium hirdetésünk sikerének a kulcsa az, hogy megelőzte-e ezt a Jézus Krisztus közvetlen közelségébe való vágyódásunk, vagy nem. Az az érdekes, hogy én azt tapasztaltam meg, és ebben erősít meg az ige, hogy az az ember, aki Krisztust hiszi, aki Krisztusban bízik, az nem szolgálni akar elsődlegesen. Ez nem igaz. A Krisztus hívő ember nem arra vágyik, hogy ő szolgálhasson elsődlegesen, először és fajlagosan nem. Hanem a Krisztus hívő ember arra vágyik, hogy ő mindig az ő urával lehessen. A Krisztus hívő ember arra vágyik, hogy Krisztus ott legyen mellette. És csak azért szolgál. Mert Krisztus azt mondja, hogy a velem való teljes közösséged úgy mélyülhet el, hogyha elmész, de helyesebb így mondani, hogyha eljössz velem, és szolgálsz. Az a Krisztus hívő ember, aki szolgálni akar, de nem vágyódik Jézus Krisztus után, mint szerelmese után, hadd mondjam ezt, olyan szépen mondja Károly. Hogyha nem vágyódunk így, Jézus Krisztus után, mint szerelmesünk után, akkor hiába szolgálunk. Hiába. Akkor mi valójában nem vagyunk Krisztus követők. Nekem ez azért nagyon fontos, mert rengeteget jár a fejemben egy ige, ami újra és újra megdöbbent, és újra, hát félek, hogy magunkra kell ismerni benne, illetve nagyon szeretném, ha nem kellene magunkra ismerni ezekben az igékben. Máté evangéliumához lapozzunk oda, hogy együtt ugye vizuálisan is legyen előttünk, hogy mit tanít a Szentírás. Máté evangélium a 7. fejezetéből a 22. és 23. verset nézzük meg. Nagyon nevezetes hely ez, Jézus Krisztus hegyi beszédének a vége felé jelenti ezt ki az őt hallgatóknak, a program beszédének gyakorlatilag a részeként ezt mondja: sokan mondják majd nekem azon a napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, és nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben? Értjük ugye ezt a kérdést? Itt a kérdés nem arra vonatkozik, hogy azt várják, hogy megmondja neki Krisztus, hogy igen, megtettétek, vagy igen, nem. Itt ugye arra hivatkoznak, hogy ők ezt megtették. Mit tettek meg? Hát nem tudom, szóval miért éneket nem is teszünk, nem? Mit tesznek meg? Profétáltak. Krisztus nevében ördögöket űztek. Ördögöket űztek, azért az elég nagy dolog. Sok hatalmas dolgot tettek Krisztus nevében. Te merre vágynánk? Micsoda nagy dolgok ezek. Micsoda nagy dolog. Melyikünk űzött már ördögöt? Egyikünk sem. És nézzük meg, hogyan folytatódik az ige. Jézus Krisztus mondja ezt. És akkor vallást teszek majd nekik. Sohasem ismertelek titeket. Azt mondja, sohasem. Amikor azt mondjátok, Uram, Uram, azt gondoljátok, hogy én a ti uratok vagyok, és így is hívtok, ugye? Uram, Uram. De itt azt mondja Krisztus, hogy sohasem. Sohasem ismertelek titeket. És még határozottabb kijelentés folytatódik. Ezután távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Távozzatok tőlem, azaz semmi közöm nincs hozzátok, semmi közösségem nincs veletek. Bár ti azt hittétek, hogy van, valójában nincsen. És utána azt mondja Krisztus ezekre az emberekre, hogy gonosztevők. Akik sok hatalmas dolgot tettek az ő nevében. Gonosztevők. És gondolom értjük, hogy hogyan kapcsolódik mindehhez a gondolatmenetünkhöz, amire itt az ördöngös gyógyulása kapcsán tanít minket az ige. A Krisztus hívő ember nem szolgálni vágyik elsődlegesen. Mert attól, ha csak szolgál, még nem biztos, hogy Krisztus követő. Ez a szolgálat, amire Krisztus elhívja az embert, ez csak a Krisztus közelségébe való vágyódásban gyökerezhet, semmi másban. És az eredményességének a kulcsa is csak ebben van, hogy aki Krisztusnak szolgál, az valójában csak Krisztus közelségébe vágyik mindennél jobban. Ekkor lehet sikeres a szolgálata. Én úgy látom, hogy velünk sokszor az a baj, hogy mi mindig bele akarunk ugyan kapcsolódni ebbe a folyamatba, de mindig a második létrafoknál, vagy a második lépcsőnél. Valamilyen értelemben megtértünk, de aztán utána mi nagyon gyorsan szolgálni akarunk, és a gondolatainkat, ugye az adventista identitásunkat ez köti le. Szolgáljunk az Úrnak. Nem pedig az, hogy édes Uram, veled akarok lenni. Mindig a második lépcsőbe akarunk bekapcsolódni egy folyamatba, ami folyamat. Nem lehet a második lépcsőnél bekapcsolódni, mert akkor az alapozás hiányzik. Ezek a fokok egymásra épülnek. Ezért van az talán, hogy a kudarcunk is szinte garantálva van. Hiába vagyunk nagy tevés-vevésbe folyamatosan. A nagy tevés-vevéseink kellős közepén is meg kell, hogy tapasztaljuk a kudarcot. Mert igazából a siker és az eredményesség mennyei szempontból nézve is, meg ahogy az apostolok cselekedeteiről írott könyvbe újra és újra olvassuk, és mindig csak ámuldozunk, hogy naponként ezrek megtérnek. Hát ezt mi nem tudjuk elgondolni sem. Nem, hogy naponként ezrek, havonta egy-egy ember sem tér meg a mi munkálkodásunk nyomán. Hát hogy van ez? Meg kell tapasztalnunk újra és újra a kudarcot. És minden bizonnyal azért, mert a sikerünk és az eredményességünknek ugye a kulcsa, az nem az állandó és folyamatos tevés-vevésünkben van. Minél többet teszünk-veszünk, minél jobban igyekezünk, annál inkább jön majd az eredmény, nem? A világi dolgokkal lehet, hogy így van, bár megjegyzem, ott sem mindig válik be ez a módszer, vagy ez a hozzáállás, nem? Nem véletlen, tudjátok, hogy nagy multinacionális cégeknél, ahol sokaknak kell gépelni klaviatúrán egész nap, és ugye beáll a válluk, nem azt mondják, hogy még többet dolgoz, ha jobb eredményt akarnak elérni, hanem felvesznek egy gyógymasszőrt, ki kicsit megmasszírozza a vállakat, elmennek közös kirándulásra, stb. Szóval nem a minél több tevés-vevésben van, ami szolgálatunknak a sikerének a kulcsa, hanem abban, hogyha Krisztus közelségébe vágyódunk. És tudom, hogy kellemetlen ezt hallani. Kellemetlen, mert mi tevés-vevésre vagyunk beállva, de a mi evangelizációnknak, az evangélium hirdetésünknek, az eredményességének a kulcsa, az csak is a mi hitünknek az újra alapozásában áll. Kizárólag ezen múlik minden. És hát hadd mondjam ki ezt a bűvös szót. Abban, hogy meg tudunk-e térni nap-nap után újra Krisztushoz, vagy nem. Hitünket kell újra alapozni, hogyha mi Krisztus követségébe akarunk járni. Én megmondom őszintén, hogy nem csak a magam életében, hanem közösség életünkben is úgy látom, hogy félünk talán attól, hogy a lázas és eltökélt tevés-vevés helyett azt válasszuk tudatosan, időről időre, hogy mi Jézus Krisztust szemléljük. Egy szemlélni egyénileg is lehet és kell is, de lehet közösségileg is, vagy közösségi életben is Jézus Krisztus szemlélésére hangolódni. Olyan nekem sokszor a mi saját gyülekezetünkön is érzem ezt. Egy ideig voltam misszióvezető a gyülekezetünkben, és újra ezzel a problémával találtam szembe magamat, hogy van valami egy ilyen furcsa, folytogató láz, amelyben, mint hogyha folyton benne égnénk, mint hogyha folyton az nyomasztana és szorítana bennünket belülről, hogy valamit tenni kell. Nem? Mint hogyha mindig ezt éreznénk, hogy valamit muszáj tenni, nem lehet az, hogy ne tegyünk semmit. Mint hogyha állandóan attól félnénk és attól rettegnénk, hogy mi nem teszünk eleget a mi elhívásunknak. Mint hogyha mindig attól félnénk, hogy nem teszünk eleget annak, aminek eleget kell tennünk. És ez egy ilyen furcsa, frusztrált helyzetet eredményez. Furcsa ilyen frusztrációt eredményez a gondolatainkban, az életünkben, a szívünkben, a Krisztushoz való viszonyunkban. Mindenre rányomja ez a bélyegét. Egészen különleges tapasztalat ez. És mivel itt van ez a folytonos frusztráció, ezért újra és újra nekirugaszkodunk. Újra és újra nekirugaszkodunk, és az újbóli nekirugaszkodásainknak a következménye újra és újra kudarc. Persze az Isten az ő kegyelméből ad apró örömöket, és ad apró eredményeket. Hála legyen neki ezért. de összességében mégis azt látjuk, hogy valahogy nem jó utat járunk. Valahogy a tevés-vevésben nincs garancia arra, hogy annak eredménye is lesz az evangélium hirdetés és a megtérések szempontjából. És tudjátok, ennek a kérdésnek én azt gondolom, ma különleges jelentősége van. Hát, ahogy a bevezetőben is említettem, mindannyian azt éljük, hogy a világ egyre gyorsabban változik, nem éppen a számunkra kedvező irányban. És ahogy az ember a környezetére néz, vagy hallja a híreket, kapja a körimeleket, tájékozódik, hogy merre haladunk, kezdjük felismerni az idők jeleit, talán azok is, akik eddig nem voltak hajlandóak ezzel szembenézni, és az emberbe rögtön bejön valami, akárki mondjuk, akár nem, de ez egy stressz. Rögtön bejön a stressz, jaj, nem? Tehát ez a, jaj, valamit tenni kell, nem? Hát itt van a küszöbön, itt vannak a helyek. Hát nekünk valamit most nagyon gyorsan kell tenni. És én azt gondolom az ige alapján, hogy ez Sátánnak egy hatalmas csapdájává válhat. Valamit tenni kell. Valamit tenni kell. És az ember elkezd szaladgálni. Egy hittestvérem mondta ezt, hogy függetlenül ezektől a gondolatoktól, úgy magától fogalmazta ezt, meg pont a múlt héten, hogy én azt szoktam mondani, hogy kicsit olyanok vagyunk, mint ezek a tányértáncoltató kínaiak, vagy nem tudom mik a cirkuszokban. Tudjátok, hogy van egy pálca rajta, egy tányér, és így elkezdik pörgetni. Ismeritek, ugye biztos láttatok ilyet, és csak úgy pörög rajta a tányér. És ugye az a cirkuszi mutatvány lényeg, hogy minél több ilyen tányért tud beindítani, és aztán megtartani ebben a forgásban. És akkor az egyik pálcától szaladgál a másikig, mielőtt még leesne a tányér. És azt mondta ez a testvérem, ez a hittestvérem, hogy ő sokszor úgy gondolja, hogy milyenek vagyunk. Rengeteg tányért pörgetnénk, és ide-oda szaladgálunk a pálcák között, csak aztán a tányérjaink meg pötyögnek, vagy hogy kell ezt mondani, esnek is le, potyognak is le szép számmal. Lázas tevés-vevésre akar bennünket ez a világ kényszeríteni, és én azt látom magamon is, és azt látom a környezetemben is, a saját gyülekezetemben is, hogy mint hogyha tényleg folyamatosan félnénk attól, hogy nem fogunk eleget tudni tenni a mi elhívásunknak, és nem fogjuk elvégezni magát a feladatot, amire Krisztus szerintünk elhívott bennünket. Én azt gondolom, hogy muszáj lenne egyszer megállni, és belátni azt, hogy a félelem, a rettegés, az nem lehet motivációja a Krisztusért végzett szolgálatnak soha. Hogyha a mi Krisztusért követségben járásunk valódi gyökere és motivációja a rettegés és a félelem, akkor szerintetek eredményes lehet? Persze, hogy nem. Persze, hogy nem. Félelemből jó dolog nem származhat. Nem. És én ettől félek, hogy mi magunk most rettegünk. Jaj, nehogy ne tegyünk, vegyünk, gyorsan el kell mondani mindenkinek, mert itt van, itt az idők vége. De ez a rettegés, ez nem megfelelő motiváció arra, hogy Krisztusért és Krisztussal járjunk követségben. Mert a félelem, higgyétek el, bármilyen szent is. Mert vannak olyan félelmek, amiket olyan szentnek gondolunk, nem? Nem attól félünk mondjuk jó esetben, hogy nem lesz elég pénzünk, hanem attól félünk, hogy nem végezzük el a szolgálatot. Ez már is úgymond szent félelem, nem? De ettől még rettegés, és ettől még félelem. És ha ez van a szívünkben, és ez van az elménkben, ebben a világban élve most, és ezért akarjuk hirdetni az evangéliumot, akkor ez az evangélium hirdetés, én így látom az ige alapján, nem lehet kedves Jézus Krisztus előtt. Ugye ez a nehogy ne töltsük be az advent nép küldetését, vagy nehogy ne csináljunk semmit, amikor Krisztus küld, ez nem lehet a szolgálatunknak a gyökere. De azt is látom persze, és azt is végig gondoltam, hogy ahogyan semmit sem lehet csinálni megfelelő motiváció nélkül, hogy a Krisztusért végzett szolgálatot sem lehet végezni megfelelő motiváció nélkül. Ha a félelem nem lehet megfelelő motiváció, akkor meg kell azt kérdeznünk persze, hogy hát akkor a kötelességtudat például lehet-e megfelelő motiváció. És hát azt kell, hogy mondjuk, hogy nem. A kötelességtudat az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ne haragudjatok így szűkebb körbe, megint hadd osszak meg veletek egy ilyen kis személyes hát élményt, hogy a kötelességtudat tényleg mennyire fontos dolog, és mennyire Istentől jövő adomány az, hogyha az emberbe bele tud ez ivódni, mert például, amikor én szombatiskolai tanító vagyok a saját gyülekezetemben, amikor más módon nem szolgálok szombaton, akkor nekem nagyon nehéz felkelni. Nagyon-nagyon nehéz. Hát nem vagyunk egyformák. És akkor csörög az urat, tudjátok, tanítógyűlésre kell menni, tehát korábban kell felkelni jóval, mint ahogy én általában szoktam, és felkelek, és az első gondolatom az mindig az, hogy jaj, ne. Tudjátok, jaj, ne, korán van, még ne. És ami akkor engem átlendít ezen a holtponton, hogy de menni kell, az bizony egyfajta kötelességtudat. Tehát, hogy szükség van erre ahhoz, hogy bizonyos döntéseket az ember meg tudjon hozni, ugye önnön természete ellenében is. És utána érdekes módon megtapasztalja az ember az Istentől jövő hatalmas áldásokat, de ezt az apró döntést, ezt meg kell tenni. Különben visszafog az ágy, ugye? Hogyha a döntéssel nem mondok rá nemet. Tehát kötelességtudat fontos. És kötelességtudatból nagyon-nagyon sok mindent lehet és kell is csinálni. És tényleg én azt gondolom, hogy nagyon jó és nagyon fontos dolog az, hogy a kötelességtudat az egy nagyon erős motiváció tud lenni az ember számára az ő életében. De a Krisztusért való követségben járásnak az alap motivációja is, és alap gyökere, az nem lehet ez, mert a Krisztusért való követségben járás minden más tevékenységtől különbözik. Márpedig, ha minden más tevékenységtől különbözik, akkor a motivációjának is egészen másnak, sajátosnak kell lennie minden más tevékenységhez képest. És én úgy látom a mai alapigénkből, a Szentírásból, hogy ez a mozgató rugó nem lehet más. Csak és kizárólag Jézus Krisztusnak a közelsége. És az, hogy én, mint Krisztus hívő ember, mindennél jobban vágyódom ebbe a közelségbe. Ez a közelség az, hogy tudom, hogy vele lenni mindennél jobb. Vele lenni, hogyha választhatnék, hogy bárhol máshol lehessek, én akkor is azt mondom, hogy én veled akarok lenni, Uram. Vele lenni olyan, hogy az mindennél kívánatosabb. És meg lehet, és meg is kell azt tapasztalni, hogy vele együtt élve, és vele együtt léve, bocsánat, csuda dolgokat él át az ember. Csuda dolgokat. Olyan csuda dolgokat, amikre mindig vágyódunk. Mert nála öröm van. És nála tényleg szeretet van. És engedjétek meg, hogy most olyan hát, szavakkal próbáljam meg leírni, amit én tapasztalok Krisztusnál, amit talán kevésbé gyakran használunk vele kapcsolatban, ez én is az utóbbi időben fedezem ezt fel igazából, és nagyon hálás vagyok érte, mert segít abban, hogy felszabadultabb keresztény ember legyek. Ezek a szavak, ez a meghittség és az otthonosság. Szerintem keveset beszélünk és gondolkodunk erről Krisztussal összefüggésben, nem? Meghittség, otthonosság, biztonság. Én azt gondolom, hogy ez az, amire ebben a világban talán különösképpen mindannyian nagyon-nagyon vágyódunk. Ez a világ őrült. Mindent ad, csak megnyugvást nem az embernek. És sokszor a családok is őrültek. Őrültek a viszonyok. Rengeteg a konfliktus, a széthúzás, a vita. És az ember pontosan tudja azt, hogy mit jelent, vagy hát sejt, hogy mit jelent valójában otthon lenni. Ahol teljes biztonságban vagyunk, és teljes meghittség van, harmónia és összhang. Az otthon az, ahol minden gondomat, problémámat el tudom engedni, mert tudom, hogy biztonságban vagyok. Ott jó lenni, onnan nem akarok elmenni. És Krisztus közelségében én ezt a meghittséget és ezt az otthonosságot tanulom. Az utóbbi időkben. Azt a meghittséget és otthonosságot, amit igazából egyetlen földi családban sem lehet megtapasztalni. Ugyanakkor, amelyre mindannyian, gondolom nem csak én, olyan nagyon vágyódunk nap-nap után. Az utóbbi időben fedezem fel Krisztust ekképpen, és ehhez az egyik legkedvesebb igém, az megint csak egy evangéliumból való, mégpedig János evangéliumából. Ezt a 21. fejezetet kérem, hogy lapozzuk fel együtt. Nem fogjuk végigolvasni az egész fejezetet, bár érdemes lenne rá külön Isten tiszteleteket szentelni. A történetet mindannyian ismerjük. A tanítványok egész éjjel a vizen vannak. Krisztus nincs ott most velük fizikailag. Tudjuk, hogy azért ezt ők is elég nehezen viselték. Jézus Krisztus nem volt ott velük fizikailag, és ők kimentek a vízre éjjel. Az egész éjjelt is ott töltötték, hogy halásszanak, ugye vissza az eredeti mesterséghez. És ez a halászat hát teljesen sikertelen. Kivetik a hálót, nem fognak semmit. Egész éjjel ott küzdenek, majd aztán tudjuk a történetből, hogy Jézusnak a közreműködésével végül hatalmas fogásban van részük, csak úgy szakadozik a háló, hogy alig bírják el azt a töménytelen mennyiségű halat, amivel Krisztus megajándékozza gyakorlatilag őket, és ezután felismerik az ő mesterüket, felismerik a parton álló Jézust, és innentől próbáljuk meg felvenni a fonalat, a 9. verstől olvassuk majd magát a történetet, egész a 14. versig, mikor azért a partra szálltak, tudnélik ugye a tanítványok, akik eddig haláztak, látják, hogy parázs van ott, és azon felül hal és kenyér. Mondta nekik Jézus, hozzatok a halakból, amelyeket most fogtatok. Felszállt Simon Péter, és kivonta a hálót a partra, amely telve volt nagy halakkal, szóval nem is csak, hogy aprókkal tele, nagy halakkal volt tele, 153-mal, milyen érdekes, nem, ahogy az ige, 153-mal, és noha ennyi volt, nem szakadozik a háló. Szóval ez is egyik csoda a másik után. Mondta nekik Jézus, gyertek, ebédeljetek. A tanítványok közül pedig senki nem merte tőle megkérdezni, ki vagy te, mivel hogy tudták, hogy az Úr ő. Oda ment azért Jézus, és vette a kenyeret, és adta nekik, és hasonlóképpen a halat is. Ezzel már harmadszor jelent meg Jézus az ő tanítványainak, minek utána feltámadt a halálból. Hogyha nekünk kellett volna elnézést ezekért a gondolati játékokért, szerintem segít nekünk abból, hogy kicsit jobban megértsük a Szentírásnak az üzenetét, hogyha nekünk kellett volna irányítanunk Jézus Krisztusnak a feltámadása utáni tevékenységét a Földön, én nem hiszem, hogy ezek a fajta jelenetek, vagy ezek a fajta gesztusok, amit megtörténik az ő részéről a tanítványok felé, ezek benne lettek volna ebben a programban, amit mi írtunk volna. Azt gondolom, hogyha nekünk kellett volna megírni ezt a programot, hogy Jézus mit tegyen néhányszori megjelenésekor a tanítványoknak, akkor abban valószínű minden szava rendkívül mély, velős, és nagyon nagy, hogy mondjam, tehát értek, olyan jellegű kijelentés lett volna, ami valahogyan az evangélium hirdetés lényegét foglalja össze, nem? Tehát valami olyan, hogy menjetek és hirdessétek, és tehát mind olyan nagy és bombasztikus kijelentések, mert érezzük azt, hogy ezek az utolsó ilyen földön elmondott szavai az Úrnak, mielőtt ugye felmegy az ő mennyei atyához. És az a különleges ebben, hogy számomra legalábbis, hogy itt Jézus egészen máshogyan jelenik meg, mint ahogyan mi azt gondolom, vagy én sokszor gondoltam, vagy gondolok rá. Itt Jézus Krisztus azt mondja a 12. versben, mikor találkozik a tanítványokkal, hogy gyertek, ebédeljetek. De egyszerűen én az utóbbi időben csodálkoztam rá erre, hogy gyertek, ebédeljetek. Nem azt mondja, hogy, szóval értetek, nem valami bombasztikus kijelentést mond. Nem értelmezi ezt a csodálatos halfogást, ugye, ami az elsőnek a megismétlése, nyilván nagyon nagy tanítás rejlik ebbe, de nem ezt magyarázza. És nem úgy van ott, hogy nagyon sürget az idő, még gyorsan el akarom nektek mondani ezt is, ezt is, ezt is, nem. Jézus Krisztus itt harmadszor jelenik meg, és azt mondja, gyertek, ebédeljetek. Lássuk meg Jézus Krisztusban azt, aki miközben a tanítványok küzdenek a tengeren, tüzet rak. Látjuk-e a világ megváltóját, a világ mindenség teremtő és fenntartó Istenét, amint a tengeren küzdő tanítványoknak összehordja a kis ágakat a tűzhöz. Tüzet rak, és ebédet készít nekik. És miután megérkeznek hullafáradtan, akkor azt mondja nekik, gyertek, ebédeljetek meg. És leülnek, és együtt ülnek ezek a fáradt tanítványok magával, Jézus Krisztussal. És eszegetik a halat, eszegetik a kenyeret, és melegednek a parázsnak a melegednek ugye a parázsnak a melegénél, vagy hát ugye a tüzénél. Ismerjük mi ezt? Ültünk mi már így valaha Krisztussal? Hadd kérdezzem meg, mert gondolom ti is olyanok vagytok, mint én. Merünk így üldögélni Krisztussal? Hogy hagyjuk, hogy meleget rakjon nekünk, tüzet rakjon, és melegíteni akarjon bennünket. Hagyjuk, hogy átnyújtsa a halat és a kenyeret, és csak eszünk. Semmi rendkívülit nem csinálunk, csak együtt vagyunk. És ott lenni jó. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel a számomra nagyon különleges szakasszal, de én újra és újra arra gondolok, hogy én szeretnék ott lenni. Én szeretnék ott lenni, ülni ott a parázs mellett. És érezni azt, ahogy átmelegszem a tűznél, amit Krisztus rakott. És érezni azt, hogy jól lakok, és múlik az éhségem attól az ételtől, amit Krisztus ad. És csak ott ülni vele. És a hittestvéreimmel, hogy valóban átmelegedjek, és feltöltődjek. Igazából, hogyha mi mindennél jobban vágyunk ennek a parázsnak a közelébe, hogyha mi ott akarunk ülni Krisztussal ennél a tűznél, akkor, és én azt gondolom, csak akkor tud bennünket elküldeni. Egyébként nem. Aki nem ül ott vele, annak nem tud megbízó levelet adni. És tudjátok, ez a különleges megbízó levél, ez bizony olyan, hogy csak tőle vehetjük át. De nem olyan módon, bocsánat a hasonlatért, mint egy váltófutásban. Tudjuk az milyen. Hanem leülve ennél a bizonyos parázsnál. És én ennek alapján úgy látom, hogy bármennyire sürget minket az idő. Jó lenne, ha nem így lenne, de sürget. És ezt mindannyian látjuk, akik gondolkodunk, tapasztaljuk. Még sincsen más választásunk, mint hogy újra felépüljünk. Nincs más választásunk. Hát hogy van ez? Sürget az idő, meg arról magyarázok itt magunknak, hogy üldögéljünk a parázsnál Krisztussal. Hát nonsens. Az ige mégis erre tanít bennünket. Sürget az idő, mégis újra fel kell épülnöd. Mégis vissza kell találnod abba az otthonosságba, amely egyedül csak Krisztusnak a közelségében van. És egymásnak is abban kell segítenünk, hogy ebbe az otthonosságba, közelségbe és meghittségbe vissza tudjunk végre találni. Most én azt gondolom, hogy a mi szolgálatunknak a megszervezése és végiggondolása és gyakorlása csak is erre a visszatalálásra épülhet, másra nem. Másra nem. És még engedjétek meg, hogy megosszam veletek azt is, amit ugyancsak ennek az alapigének a kapcsán foglalkoztat sokat, hogy a krisztusi szolgálatnak, a Krisztusért való követségben járásnak egy nagy sajátosságát mutatja meg ez a néhány vers. Mert itt nem azt látjuk, hogy Jézus Krisztus ő mindenáron el akart volna végezni valami hatalmas feladatot, és ehhez kereste az embereket. Hanem én azt látom ebből az igéből, hogy itt valójában Jézus Krisztus az emberre, a beteg emberre fókuszál, és csak is kizárólag rá. Az ő célja az volt, hogy ezt az embert meg tudja gyógyítani. És aztán ez a gyógyult ember megy és hirdeti az ő evangéliumát. De én ebből azt tanulom, hogy ez a szolgálat, ez a krisztusi szolgálat, ez mindig emberközpontú. mindig emberközpontú és nem feladatközpontú. Könnyű ezt félreérteni. Mint ha azt mondanám, hogy jó, akkor itt nincs feladat? Hogy ne lenne? Hogy ne lenne? Csak nem mindegy, hogy mi az, amit mi magunk előtt látunk. Feladatot látunk magunk előtt, vagy embereket látunk, akik szabadulásra szomjaznak. Nekünk nem feladataink vannak, és nem céljaink vannak, hanem rengeteg ember van, aki nem ismeri a Krisztusban való szabadságot. És mi ezekhez az emberekhez küldettünk. Az más kérdés persze, hogy ez a mi feladatunk. Értitek, ugye? De a mi dolgunk az az, hogy ezeket az embereket lássuk meg. Jézus Krisztus mindvégig, amíg itt a földön járt, ő mindig ezeket a megkötözött embereket látta. És mindegy volt neki, hogy az a valaki már a tanítványa vagy nem. A tanítványokban is látta a még megkötözött embereket, és még akik őt nem ismerték, azokban is meglátta a megkötözött embereket, és őket akarta szabaddá tenni. Ő mindig az egyes konkrét emberekre koncentrált. És így aztán csodálatos módon valahogyan a feladat, a nagy mű, ugye, fel lett építve, el lett végezve maga a feladat. Az ő kezében nem volt soha puszta eszköz senki. És az ő kezében nem volt senki puszta áldozat. Még akkor sem, hogyha nekünk úgy tűnik. Tudnánk azért erre példákat mondani. Aki valamiért nagyon-nagyon szenvedni kellett Krisztusért, akinek vele együtt kellett szenvedni, arra mindig különleges gondja volt. Jézus Krisztus, bocsánat, én szeretem ezt mondani, 0%-kal dolgozott. Neki nem voltak eszközei pusztán. Ő nem feladatot végzett el, és nem feladatot látott maga előtt, hanem mindig szabadulást a szomjazó embereket. És nála a feladat elvégzése az emberek megmentésével volt egyenlő. Azért fontos erről gondolkodni, és meglátni ezekben az igékben ezt a fajta úgymond sorrendet megint csak, mert én azt gondolom, hogy mi mind hajlunk arra, hogy mi mindig nagy feladatokat lássunk magunk előtt, nagy magasztos célokat lássunk magunk előtt. Én azt gondolom, hogy nagyon könnyen előfordulhat közben az, hogy mi magától a feladattól, a mű építésének a feladatától éppen magukat, az embereket nem látjuk. Én azt gondolom, hogy sokszor mi olyanok vagyunk, mint akik, ugye úgy szoktuk ezt mondani, hogy nem látja a fától az erdőt. Én azt gondolom, hogy mi meg sokszor olyanok vagyunk, mint akik az erdőtől nem látják a fát. Nem? Olyan sokat gondolkodunk így, hogy mert építeni kell az Úr művét. Olyan furcsa kifejezések ezek. Hát nekünk nem művet kell építeni, értitek, ugye? Hanem nekünk embereket kell elvezetni Krisztushoz. Hogy felismerjék benne a szabadítót, és persze ez maga a mű. De a mi elsődleges célunk az mégiscsak ez, ebben a vonatkozásban, hogy az embereket meglássuk. És a mi gyakorlati, konkrét gyülekezeti életünkben azt gondolom, hogy sokszor nem csak azokat az embereket nem látjuk, vagy veszítjük szem elől, akikért az adott szolgálatot végezzük, lásd, evangélium hirdetés, evangelizációs sorozatok. Hanem szerintem sokszor a mi gyülekezeteinkben azokat sem látjuk meg, azokat az embereket sem, akikkel a feladatokat el akarjuk végeztetni. Egymásban sem látjuk meg szerintem sokszor az embert. Nem látjuk egymásban a talentumokat. Nem segítjük egymást igazán abban, hogy felismerjük azt, hogy mire tud bennünket Krisztus eredményesen használni. Mi egymásban is azokat az eszközöket vagyunk hajlamosak látni, akik által majd ilyen-olyan dolgokat meg lehet szervezni. Nekünk gondoljátok meg egy-egy evangelizáció kapcsán, akárhogy is, vannak kész feladataink. És aztán megpróbáljuk a feladatokhoz megtalálni a megfelelő embereket. És ez rendszerint nem megy. És aztán soha nem, vagy rendszerint, vagy a legtöbbször nem a megfelelő embert találjuk meg a megfelelő feladatokhoz, hanem a legkisebb rosszat. Aki a legkevésbé túlterhelt, aki még mindig talán valamennyire el tudja látni, de valahogy a feladat és az ember nagyon-nagyon ritkán passzol össze. Persze. Mert mi feladatközpontúan hajlunk gondolkodni. Megvannak a célok, a feladatok, a mű, és ehhez keressük az embert. De én itt Krisztusnál nem ezt látom. Én Jézus Krisztusnál mást látok. Ő azt mondta, itt van a beteg ember, gyere meggyógyítalak. S meggyógyultál? Menj, hirdesd az evangéliumot. Ez maga a sorrend, az emberből indul ki, és az emberhez van rendelve maga a feladat. Mennyire nem mindegy, hogy miből indulunk ki. Mennyire nem mindegy. Nekünk nem kell félni ettől, az emberközpontú gondolkodástól, mert tudjátok, én az utóbbi időben kell, hogy felfedezzem ezt, mert erre tanít az Isten, hogy az egész megváltás emberközpontú. Szóval a megváltás műve és a szolgálat, az evangélium hirdetés szolgálata nem angyalokra van kitalálva. Nekünk ettől nem kell félni, és nem kell rettegni, mert ez az egész úgy van megszerkesztve Jézus Krisztus bölcsessége és kegyelme által, hogy általuk bűnre hajló és sok mindenben megkötözött emberek által el lehet végezni. El lehet végezni. Higgyétek el, így van kitalálva. Maga a Krisztusért végzett szolgálat emberszabású. Nem valami csodálatos lényekre van szabva, nem, hanem ránk. És tudjátok, kik által végezhető el 1000%-os biztonsággal? Akik Jézus Krisztus közelségébe vágynak. Nem kell több. Nem kellenek csodálatos iskolák. Nem kellenek csodálatos képességek. Nem kell megtanulnunk, nem tudom én milyen rendkívüli dolgokat. Nem. Nem kell retorika leckéket vennünk. Dehogy. Krisztus közelségébe kell vágyódnunk. És ha ez megvan, akkor a szolgálatod sikeres lesz, akkor a gyülekezetünk szolgálata sikeres lesz, akkor a közösségünk el fogja tudni végezni azt, amit el kell tudnia végezni. De csak így. Más módon nem. De ha megvan a vágyódás, ha mi ott akarunk lenni mindig a parázsnál Krisztussal, a mű el fog végződni, vagy fel fog épülni, vagy hogy mondjam? Erre maga az Úr Jézus Krisztus a garancia. Miért van az, hogy sokszor mi úgy akarunk szolgálni az Úrnak, mint a hitetlenek lennénk? Krisztus miért nem volt ideges ebben a 3,5 évben? Látjuk azt valahol az evangéliumokban, hogy stresszelt, jaj, kevés az időm. Ha nekünk kellett volna beosztani ezt a 3,5 évet. Gondoljátok meg. Beosztottuk volna. Nem? Napi 20 órás munka, nincs idő. Nincs idő aludni, parázs mellett eszegetni. Nem áll. Sietni kell, nincs idő. És az az érdekes, hogy Krisztus nem volt ideges, nem volt feszült, mert tudta, hogy mindvégig az Atya vezeti őt. És ezért el tudta végezni, amit el kellett végezni. Mert csak az Atyára számított, az ő közelségébe vágyott. És nem volt ideges, amikor egy emberrel kellett beszélni, és nem gondolta azt, hogy á, most itt beszélgetek hosszabban ezzel a samáriai asszonnyal, hát ez ablakon kidobott pénz. Inkább bemegyek a városba, és ott mondom mindenkinek. Nem. A mi szolgálatunk, higgyétek el, emberszabású. Krisztus közelségébe vágyódó emberekre van szabva. És általuk elvégezhető. És lehet, hogy csak egy olyan beszélgetésed lesz, amire Krisztus vezet, és amiben te nem pusztán Krisztusért szolgálsz, hanem Krisztussal együtt. De az a beszélgetés hegyeket tud aztán megmozdítani. Hegyeket. Mert ha Krisztus küld, az ilyen. De ha nem küld, mindegy, mit teszel. Mindegy. Nem lesz sikeres a menny szempontjából. És ha nem ő küld, könnyen előfordulhat az is, hogy azt mondja végül Krisztus nekem, hogy nem ismerlek téged. Nem ismerlek, mert nem ültél ott velem a parázsnál. Ez a krisztusi minta, amit itt az ige elénk tár, egyértelmű. Ebben a történetben csodálatos módon lehet azt látni, hogy Krisztus hogyan gyógyítja meg az embert, és aztán ez az ember hogyan megy tovább, hogyan mondja el, mit cselekedett vele az Úr. Az első lépés, felismered, hogy beteg vagy. A második lépés, Krisztus meggyógyít, miután hozzámentél. Miután meggyógyított, semmi más nincs a szívedben, csak az, hogy vele akarsz lenni reggeltől estig, estétől reggelig. Csak ő utána vágyódsz. És ez után Tud ő elküldeni szolgálni neki, és ekkora te szolgálatod eredményes lesz. Ez a séma számomra úgy tűnik az igéből kizárólagos. Nem úgy vagy akkor, egy-egy elemet cseréljünk ki valami másra, nem? Nem. Ez az út kizárólagos. Nézzétek meg, hogy hogy jelenik meg ez a folyamat magában a szakaszban. Ugye azt mondja itt az alapigénkben, a 28. vers, olyan jó felfedezni ezeket az apró kis mozzanatokat az igében. A 28. versben látunk egy ilyen mozzanatot, hogy ez az ördögtől megszállott ember, ez Jézus Krisztus lábai elé esett. Lábai elé esett. Én Jézus Krisztus lábai elé estem már valaha. Lábai elé esett. A következő, ahogyan látjuk ezt az embert, nézzétek meg, a 35. versben. Azt látjuk, hogy ez az ember ül. Hol ül? Jézus Krisztus lábainál. Ugye a mi korábbi igénkkel kapcsolatban, hogy összevetve, hogy a parázsnál. Ott ül Jézus lábainál. Előbb ezekhez a lábakhoz esett, aztán Krisztus meggyógyította, felemelte, és most az ő lábainál ül. Esze ágában sincs elmenni. Aki egyszer Jézus Krisztus lábaihoz ült, azonnal nem akar többet elmenni. És ezután látjuk a harmadik mozzanatot ennek az emelkedésnek. Nézzétek meg a 39. verset, mikor azt mondja az ige, elment azért. Elment. Elment azért, hirdetve az egész városban, mely nagy dolgokat cselekedett vele az Isten. Elment. De ez a három mozzanat nagyon tisztán jelzi számunkra, hogy mi a Krisztus szerint való evangélium hirdetésnek a modellje. Krisztus lábai elé esni, Jézus Krisztus lábainál ülni, és utána elmenni, hirdetni a velünk történt csodát. Jézus Krisztus így emeli fel az embert, és utána így küldi szolgálatba a felemelt embert. Csak aki Jézus Krisztus lábai elé esett, és akit aztán Jézus Krisztus felemelt, hogy az ő közelségében üljön, csak azt tud elmenni szolgálni neki. Én azt gondolom, hogy lassan szembe kellene néznünk végre azzal, hogy mi betegek vagyunk. Szembe nézni azzal, hogy betegek vagyunk, és a beteg embernek gyógyulásra van szüksége. A beteg embernek nem ostor kell, mert attól csak megijed. A beteg emberre, ha rákiáltunk, dolgozz már, még betegebb lesz. Hogyha mi magunkkal szemben nem tudunk úgy viseltetni, hogy belássuk, hogy betegek, maga tehetetlenek vagyunk, hanem nem akarjuk tudomásul venni a betegségünket, mert akkor nem tudjuk hirdetni az evangéliumot, ugye? Akkor soha, de soha nem fogunk egyről a kettőre jutni, nem? Be kell látni a betegséget, és a betegség azt jelenti, maga tehetetlen vagyok. És aki maga tehetetlen, az nem tud menni sehová. Aki maga tehetetlen, az nem tud mondani Krisztusról semmit, mert nincs hozzá nyelve, nincs hozzá szája, nincs hozzá gyógyult értelme, szíve, lelke, semmilyen nincs hozzá. A beteg, tudjátok, mit tud csinálni, amikor beteg? Fekszik az ágyba, és alig várja, hogy jöjjön az orvos. Mert fel akar kelni. De ha fel akar kelni, akkor orvost hív. Én azt gondolom, hogy valamiért nem merjük belátni azt, hogy betegek vagyunk. Beszélünk róla, persze, beteg vagyok. De hogy ez mit jelent a betegség, azt nem. Hogy ez igenis maga tehetetlenséget jelent. Maga tehetetlenséget. Mi úgy lótunk, futunk, mintha nem lennénk maga tehetetlenek. És a lótás futással el is tudjuk fedni azt, még magunk előtt is, hogy mi valójában maga tehetetlen emberek vagyunk. Ne tévesszen meg minket a tevésvevésünk. Ne tévesszen meg. Valójában betegek vagyunk. És nekünk kapkodás és kétségbeesés helyett arra van szükségünk, hogy a mi egyetlen lehetséges gyógyítónknak a lábai elé essünk. Én azt gondolom, az én életemből, a mi életünkből ez a mozzanat hiányzik, hogy újra és újra oda essek Jézus Krisztus lába elé, hogy fel tudjon aztán emelni, és aztán el tudjak menni. Ha ő küld, és csak úgy, ahogy ő küld. Nem úgy, ahogy én logikusnak, meg észszerűnek, meg helyesnek látom, nem. Ahogyan ő mondja, hogy menjek, és ahová ő mondja, hogy menjek. Adja meg mindnyájunknak az Úr az ő jelenlétében való gyógyulásnak a tapasztalatát, hogy el tudjon minket küldeni, hogy így siettethessük végre a vele való találkozást, amikor már valóban színről színre leszünk együtt vele, végig az örökké valóságban. Amen. Drága jó mennyei atyánk, édes jó Istenünk, köszönjük neked azt, hogy színed előtt lehetünk. Köszönjük neked azt, hogy most nem csak mi magunk vagyunk, hanem te is itt vagy velünk. Édes jó Úrunk, hálások vagyunk neked azért, hogy most is szólsz hozzánk. Hálások vagyunk azért, hogy minden mulasztásaink ellenére te nem fenyegetőzöl, és nem frusztrálni akarsz bennünket, hanem arra hívsz, hogy találjunk hozzád. Édes Istenünk, hogyha te azt mondod, hogy van még időtök a megtérésre, de az az idő most van, add Urunk, hogy ne késlekedjünk. Ne késlekedjünk abban, hogy megtaláljuk a te közelségedet. Add, hogy ne késlekedjünk abban, hogy a lábaid elé essünk, és hogy veled időzzünk. Istenünk, hálát adunk azért, hogy nálad öröm van, és békesség, és hálát adunk azért, hogy nálad most is meghittség és otthonosság van. És hálát adunk azért, hogy hiába sürget az idő, te nem kivetni akarsz bennünket innen, hanem ebbe akarsz minket hívni. Köszönjük, jó Úrunk, hogy nekünk nem nélküled kell szaladgálni, és hirdetni a te ígédnek a szentségét, hanem veled, és nem szaladgálni, hanem a te időd szerint, és a te feladat kijelölésed szerint hirdetni az igét. Édes Urunk, add meg nekünk azt, hogy ne essünk kétségbe. Add meg nekünk azt, hogy Sátán ne győzhessen felettünk, és ne a félelem, és ne a rettegés legyen úrrá rajtunk, hanem add meg nekünk azt, hogy csöndesen, valóban rád találjunk végre. Add, hogy meghalljuk végre a felhívást, hogy térjünk meg. Add, Urunk, hogy dönteni tudjunk melletted. Belássuk végre maga tehetetlenségünket. És ne akarjuk leplezni a betegségünket azzal, hogy össze-vissza szaladgálunk, teszünk, veszünk reggeltől estig. Édes Urunk, hálát adunk neked a hívásodért. És hálát adunk neked azért, hogy nálad békesség van, és hogy még mindig hozzád találhatunk. Istenünk, te látod, hogy szívünkön viseljük az evangéliumnak a sorsát, de te látod azt is, hogy nem vagyunk alkalmasak arra, hogy ezt a szolgálatot elvégezzük. Urunk, kérve kérünk, újíts meg minket. Újíts meg minket a te jelenlétedben. Hogy te valóban velünk tudj jönni. És hogy megismerhessék az emberek a te szabadításodnak az örömét. Legyen magasztalva a te neved a mi életünkben. Amen.